Köszöntelek benneteket az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel.
Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Mondjátok az Úr Istennek, csodálatosak dolgai, erősséged nagy hozzád esnek, ízeket vén ellenségi.
Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását a 274. énekünk éneklésével. 274. énekünk így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Jézus, át szép út.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Megkérem a lekciót olvasó kedves testvérünket, hogy hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint az a mai napon szólni kíván hozzánk Márk evangéliuma 10. részéből, a 46. verstől kezdődően az 52. versig.
Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival is megfogadtatta a kitelében fogóból, egy vakhangús, Bartimeus, Timeus kijelölt az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajta. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus mondták, és ezt mondta. Így járt ide. Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki. Hívd el, fejt el, hívd téged. Ő pedig lenyomt a felségúhajlásra ugyanott, és oda ment Jézusnak. Jézus megkérdezte tőle. Mit akarsz, mit tegyek vele? A vak ezt mondta. Mester, hogy újra látszik. Jézus pedig így mondta. Mivel a te hited megtartott téged. És azonnal visszamerte látásra, és követelő dobozta.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a mai alkalmat, amelyet elkészítettél a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra, hétről hétre hívod a te szent gyermekeidet, hogy megünnepelhessük az Úrnak napját. Köszönjük az elmúlt hét örömeit, köszönjük mindazt a jót, amelyet ránk árasztottál. Áldunk és dicsőítünk téged, te nagy tetteidért. De ezen a mai vasárnapon is úgy állunk meg, itt most a te szent színed előtt, mint a te bűnös gyermekeid. Szeretnénk a te utaidon járni, de sokszor letérünk róla. Tudjuk, Urunk, hogy te felemelsz bennünket az életünk nagy mélységeiből is. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, a vétkeinket, amelyet az elmúlt időszakban vétkeztünk. Kérünk, légy most szent lelkeddel, itt, ebben az órában, itt, ebben a közösségben, hogy világosítsa meg a mi értelmünket, nyisd meg a mi szívünket, hogy a te igéd befogadására nyitott legyen a mi szívünk. Gyökeret verjen mi szívünkben a te igéd, és gyümölcsöző életünk születhessen. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mostani könyörgésünket. Amen. Ige hirdetésre készülő szívvel, kedves testvéreim, énekeljük a 171. énekünket. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Istennek igéjét olvasom, és amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, és amelyhez az ő szent lelke segítségül hívását kérem. Írva található az imént felolvasott ige szakaszban a Márk evangéliuma 10. részéből a 52., 51. és 52. versből. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt. Foglaljuk el helyünket. A felolvasott történet egy jól ismert történet. Már a gyermekek is hamar megtanulják, és az egyik kedvencükké válik. Kortörténeti hátterét megvizsgálva ennek a történetnek, azt mondhatjuk, hogy ezek a kolduló vakok ott Jézus korában az út mentén hozzátartoztak a palesztinai városok környékének. Így tehát nem véletlen, hogy Jézust ezek az elesett, szegény emberek megtalálhatták, és kérhették segítségét a gyógyulásukhoz. És ismerünk az evangéliumokban is számos gyógyításos történetet. Amikor Jézus földi útja során embereket gyógyított meg, és megadta számukra az egészséges élet lehetőségét. Ez a meggyógyított embereknek mindig a testi és lelki gyógyulását is jelentette. Aki testi bajából meggyógyult, az lelkileg is megújult. És ez a kettő mindig együtt járt. Sőt, nem egy feltámasztásos történettel is találkozunk az evangéliumokban. Aztán a csodálatos gyógyítások és feltámasztások után a tömeg, amely mindig Jézus után haladt, akármerre csak járt, ez a sokaság ámult Jézus tettein, hatalmán, és aztán szerte vitték mindenfelé a hírét ennek a csodáknak, és dicsőítették Istent. Bartimeus is felismerte magán, hogy mire van szüksége. Arra, hogy újra lásson, és aztán mert Jézushoz kiáltani segítségért. Még az elnyomó hangok ellenére is. És meg is lett a következménye, mert hitte, hogy Jézus az egyedüli út, az egyedüli kiút számára eddigi életéből. És gyógyulása után Bartimeus hálából csatlakozott Jézushoz, dicsőítve Istent a néppel együtt. Mi mást is tehetett volna? Hiszen a koldus sorból Jézus visszahelyezte őt nem csak az egészségesek sorába, hanem ezzel vissza is adta régi társadalmi státuszát. Mekkora öröm lehetett ez számára? Nem csoda hát, hogy csatlakozott hozzá és dicsőítette őt. A kérdés azonban most már hozzánk szól. Mi felismerjük a saját defektjeinket, a saját hibáinkat, saját elesettségünket, betegségeinket, vagy azt, hogy éppen mire van szükségünk, milyen célunk van az életben, és felismerjük azt, hogy kicsoda tud nekünk segíteni, ki tud megvigasztani gyászunkban és veszteségünkben, vagy felismerjük azt, hogy ki tudja betölteni olykor üressé és tartalmatlanná vált életünket? Ennél a szegény koldusnál egyértelmű volt, hogy mi a baja. Vak volt, testi fogyatékossága volt. Kisebb testi betegségek közül sokat mi magunk is fel tudunk ismerni. Ilyen például, ha az embernek fáj a foga, bevesz egy fájdalomcsillapítót, ha nem hat, elmegy az orvoshoz, megkezeli, és remélhetőleg minden rendben lesz. Így van ez számos kisebb testi horzsolással, sérüléssel, kisebb vágással. Otthon lefertőtlenítjük, lekezeljük, és magától begyógyul. Az orvostudomás már van olyan fejlett, hogy sok ilyen kisebb, apró gyógyítást tudunk magunkkal végezni. De mi a helyzet a lelki bajokkal, a rossz szokásokkal, a helytelen beidegződésekkel? Mi a helyzet a mi bűneinkkel? Mi a helyzet céltalan és olykor Istentől elszakadt életünkkel. Egy neves teológust hadd idézzek a középkorból, ki a 11. és 12. század fordulóján élt, Abelard, ő a bűnt a szeretetlenséggel azonosította. Ezt mondja, Jézus a cselekedetei során végül a Golgotai kereszten mutatta meg nekünk, mi az igazi szeretet. Mégpedig úgy, hogy ha engedjük őt magunkra hatni, arra csak a viszont szeretet lehet a válaszunk. S tökéletlen beteg állapotunkat felismerhetjük a jól ismert szeretet himnuszból is, Pál apostoltól, amit az 1 Korintus 13-ban olvasunk. Megláthatjuk, hogy olykor milyenek vagyunk. Türelmetlenek, nem jóságosak, irigyek és kérkedők, felfuvalkodottak, bántóan viselkedők, a saját magunk hasznát keressük olykor, haragosak, a rosszat szeretjük felróni, örülünk a hamisságnak, olykor nem hiszünk és nem remélünk semmit, semmi jót, semmit sem tűrünk el, nem bocsátunk meg, és végül kifogy belőlünk a szeretet. Olyan ez a himnusz, mint egy tükör, amely megmutatja valódi énünket, elesett állapotunkat. Azt, hogy nekünk is olyan orvosra van szükségünk, mint Bartimeusnak volt testi gyógyulásához. Ez az orvos pedig Jézus, amiről ő maga is nyilatkozik, miután Mátét, az első tanítványt elhívta a vámszedő helyről. Majd az elhívása után vámszedőkkel és bűnösökkel ült egy asztalhoz, ami megbotránkoztatta az ezt figyelő farizeusokat, akik a tanítványoktól ezt kérdezték. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? És mire Jézus válasza? Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Elesett bűnös énünket, nyomorúságunkat felismerhetjük a Mózesnek adott 10 parancsolatból is. A heidelbergi káténk harmadik kérdés felelete erről szól. Hogy honnan ismerjük meg a mi nyomorúságunkat? Olvassuk a kátéban, és a felelet Isten törvényéből. És ez pedig a 10 parancsolat, amit Jézus a szeretet kettős parancsában foglalt össze. Szeretni Istent, és szeretni fele barátot. Calvin János főművében, az Institúcióban, keresztény vallás rendszerében így ír a törvényről. Annak tükörnek, féknek és ösztökének kell lennie a keresztény ember életében. Tükör, amelyben az ember meglátja bűnös, Istenre szorult voltát. Fék, amely féken tartja az embert a bűnök halmozásától, és ösztöke, amely az embert arra ösztökéli, hogy helyes, Istennek tetsző életet éljen. A mi gyógyulásunkhoz vezető út első állomása tehát a felismerés. Felismerése annak, hogy lelkileg nem vagyunk tökéletesek. Felismerése annak, hogy orvosra van szükségünk. Az a Jézus, arra a Jézusra, aki oly sok embert testileg és lelkileg meggyógyított, helyreállított itt a földön, működése során. De ő az is, aki visszahúz magához, ha eltávolodtunk tőle. Ő az, aki akkor is közeledik, ha mi nem, ha mi még nem is akarunk. Ő az, aki célt ad életünknek. Ő az, aki segítő társat ad, még ha csak ideig, óráig is. Megsegít és vezet. Kéréseinket, kérdéseinket meghallgatja, és választ ad rájuk. És a második lépés ezután a hozzávaló kiáltás. Bartimeus is így tett. Dávid fia, könyörülj rajtam. Mi merjük segítségül hívni, ha bajunk van? Merjük rábízni az egész életünket? Segítséget kérni? Segítségre van szükségünk? Nem vagyunk bizony olykor olyan hiúk, hogy
Nem bízunk másban, és csak magunkban bízunk? Merjük a teljes életünket rábízni? El tudjuk neki mondani, hogy milyenek vagyunk? Nehéz dolog, nagyon nehéz, de nem tehetünk másképp. Ha megtesszük, csodálatosan meg tud bennünket szabadítani, és ki tud vezetni a legmélyebb állapotokból is. Mint ahogyan megcselekedte Isten az ő népével, Izraellel is, akik több mint 400 évig voltak fogságban, Egyiptomban, és utána megszabadította őket. De ehhez a szabaduláshoz hozzá kell nekünk is kiáltani. Akár úgy, hogy ahogyan ez a vak is tette, akár úgy, ahogyan a mi atyánkban imádkozzuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akár másképpen. De a második lépés a gyógyulás útján, hogy hozzá kiáltunk segítségért, szabadulásért, vagy éppen vigasztalásért. Ő az, aki a felismert betegségünket, hiányosságainkat begyógyítja és helyreállítja. De ehhez nap mint nap meg kell küzdenünk. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. részének 7. versében, 7. versétől, ahol az imádság meghallgatásáról tanít bennünket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Mit kért a vakkoldus Jézustól, amikor megkérdezte tőle, hogy mit szeretne? Mester, hogy újra lássak. És ezután megkapta szívének kívánságát, mert hite megtartotta őt. És velünk is megteszi mindazt, amit hittel kérünk. És egy fontos esemény még meghúzódik itt a történetben, Bartimeus kiáltásánál. Mégpedig az, hogy próbálták csitítani, de nem sikerült, hanem egyre csak kiabált Jézusnak. Ez is ismerős lehet. Vannak az életünkben is kintről jövő ellenséges hangok, amelyek meg akarják akadályozni azt, hogy a hívő keresztjének az egyedüli egy igaz Istent hívják segítségül. Ehhez hívni kell az ő szent lelkét, hogy ezeket a csatákat megnyerjük. Pál apostol azt mondja, hogy fegyverkezzünk fel az ige fegyverével, és akkor ezek a hangok legyőzhetők. Az Istennek országa már elközelített, de még nem abban vagyunk. Ezért kell felruháznunk magunkat az ige fegyverével, hogy ezeket a kintről jövő ellenséges hangokat el tudjuk tompítani, megáll tudjunk nekik parancsolni, és a mi segélykiáltásunk elérhessen Jézushoz. Azonban jó azt is tudnunk, hogy nem mindig azonnal jön a segítség, a gyógyulás, bár Isten azonnal meghallgat minket. Olykor bizony türelemre van szükségünk, de a segítség nem marad el. A mi időnk nem Isten ideje. Gondoljunk csak a 12 éve vérfolyásos asszonyra. Addig minden pénzét és vagyonát orvosokra költötte, de csak nem gyógyult meg. És aztán, amikor találkozott Jézussal, és Jézus közelébe ért, elég volt ennek az asszonynak csak Jézusnak a ruhájának a szegélyét megérintenie, és meggyógyult. Nem kellett többé szégyenkeznie, mert betegsége különös tisztátalanságnak számított. Eljött az ő ideje, és mennyit várt. Hogy mennyire fontos a türelem, arról olvashatunk a Prédikátor könyve 3. részében is. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a gyógyításnak, megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Egy neves amerikai baptista lelkész szavait hagyj idézzem, gyülekezet alapító, számos keresztjén könyv szerzője, Rick Warren eképpen ír a várakozásról. A legnehezebb várakozás az, amikor te sietnél, Isten pedig nem. És hadd hozzak még egy közismert történetet és példát. Jézus, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja, az anyja Mária sürgeti őt. De Jézus válasza csak ennyi. Nem jött még el az én órám. Jézus tehát még az anyja sem tudta siettetni. Mi sem tudjuk. Ő tudja, hogy mikor kell számunkra megtörténnie annak, amit ő elkészített a mi számunkra. Bizonyos dolgokra meg kell érnünk, olykor pedig a hitünket és a kitartásunkat próbálja meg. De megéri kivárni, mert nem marad el az ajándéka a számunkra. Mikor aztán meggyógyultunk, legyen szó testi vagy lelki betegségeinkről, vagy megkaptuk szívünk kívánságát, akkor mi sem tehetünk másképp, hanem hálatelt szívvel kell elé járulnunk, és megköszönnünk mindazt a jót, amit értünk tett, még ha oly sokat kellett is rá várnunk. Akiken Jézus csodát tett, akiket meggyógyított, mentek, és bizonyságot tettek őróla, és dicsérték őt a nagy tetteiért. Ezt csinálták az apostolok is, hogy amit láttak és hallottak, vitték másoknak is. Mindazokat a személyes élményeket, amiket Jézus a szemük láttára tett, hogy másokat is hívogassanak a vele való közösségbe. A missziói parancs az, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, szerte a világban, az nem csak a tanítványoknak szólt, hanem szól minden időben, minden hívő keresztjénnek, hogy amit átéltünk, azt adjuk is tovább, így dicsőítve őt. A személyes megtapasztalásokkal lehet a legjobban hirdetni az ő nagy tetteit és csodáit. Csak így igazán hiteles. Hadd idézzek egy református lelkésztől, Siklós Józseftől, Bartimeus című verséből. Jöjj, Bartimeus, várlak, meggyógyítlak, mert nincs itt tervem, célom semmi más. Királyságom, szereted, gyógyulás. Nyíljon szemed, világ, hogy újra láss, s hálaszóra nyílik boldog ajkad. Csak Dávid fia könyörülhet rajtad. Adja Isten tehát, hogy beteljesüljenek a tőle kért kívánságaink, s könyörületének jelei megmutatkozhassanak rajtunk. Amen. Az igére felelve, énekeljük fennállva a 377. énekünk első versét. Imádhass Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te vagy velünk, hogy Te meggyógyítasz bennünket, ha hozzád kiáltunk. Hányszor, de hányszor kiáltjuk azt, hogy könyörülj rajtunk, és hányszor megtapasztaltuk már a Te könyörületedet. Köszönjük, hogy van olyan orvosunk, mint Te vagy, aki begyógyítod a mi lelki sebeinket. Áldunk és magasztalunk Téged mindazért, amit már átélhettünk, csodákat, gyógyulásokat. Add, hogy most visszamenve majd a hétköznapi életbe is, el ne fogyjunk a hálával. Ne csak a templomban adjunk hálát, hanem otthonainkban is. A mindennapi életünkben, akkor is, amikor a legkisebb jót is tapasztaljuk az életünkben. Imádkozunk betegeinkért, azokért, akiknek testi, lelki betegségük van. Te légy a gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, akiknek veszteségük van, akik gyászolnak. Te légy vigasztalójuk. Imádkozunk Magyar Református Egyházunkért, magyar népünkért, imádkozunk a ránk következő hétért, a reformáció emlékhónapjáért, imádkozunk azért, hogy méltóképpen megemlékezhessünk elődeinkről. Köszönjük, Urunk, hogy adtál olyan példaképeket is, akikről október 6-án megemlékeztünk. Kérünk, Urunk, Te légy ennek az egész teremtett világnak az őrizője és gondviselője. Amen. Mondjuk el együtt közösen fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget, templomkerti munkák és adományt. Pomázi gyülekezetünkben elindítottuk a vasárnapi igeolvasás szolgálatát. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak. Jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet. Az iskolai és óvodai hitoktatás minden pomázi és csobánkai intézményben elindult. Óvodától 8. osztályig, konfirmálókkal együtt 285 gyermek és ifjú jár foglalkozásainkra. Hirdetem a reformáció 500 októberi alkalmait is. Október 8-án 15 órától presbiteri továbbképzés a Tahitótfalui református templomban. Témája az új református énekeskönyv. Október 22-én 10 óra 30 perckor közös ünnepi istentisztelet a pomázi református templomban evangélikus testvéreinkkel. Október 25-én 18 órás kezdettel dr. Balogh Balázs előadását hallgathatjuk meg a kalotaszegi református gyülekezetek múltjáról és jelenéről. Október 29-én 10 óra 30 perckor konfirmáló fiataljaink szolgálata Isten tiszteletünkön. Október 31. Reformáció emléknapja. 10 órától 15 óráig nemzeti megemlékezés a Pap László sportalénában. Jegyek az eventim.hu oldalon vásárolhatók, ára 500 forint, mely a hideg ebédcsomag költsége. 18 órától pedig ünnepi istentisztelet a pomázi református templomban. Október 15-én Isten tiszteletünk után tartjuk presbiter és gondnok választói közgyűlésünket Csobánkán és Pomázon. Október 10-én délután 2 órától 6 óráig véradás lesz a Pomázi Művelődési Házban. Október 14-én 14 órakor kezdődő templomuk megújítása és az új toronysisak elhelyezésért hálaadó istentiszteletükre hívnak és várnak kisoroszi testvéreink. Igét hirdet dr. Szabó István püspök úr. Október 15-én 15 órakor beiktatjuk a török bálinti gyülekezet új lelkipásztorát, Kis Gergely Mártont. Az ünnepi török bálinti testvéreink szeretettel hívják és várják gyülekezetünk tagjait is. Itt is igét hirdett dr. Szabó István püspök úr. Harang szólt, szeptember 30-án visszaadta lelkét a teremtőnek Kulin Gábor tiszteletbeli presbiter testvérünk. Temetéséről később intézkednek szerettei. Október 5-én visszaadta lelkét a teremtőnek Kővári Anita testvérünk. Temetéséről később intézkednek szerettei. Hirdetem az alkalmainkat. Hétfőn 17 órától imaóra Pomázon, 18 órától énekkari próba Pomázon. Kedden 18 órától bibliaóra Csobánkán, 18 órától Kékkereszt alkalom Pomázon. 18 óra 30 perces kezdettel bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 18 órától bibliaóra Pomázon. Pénteken ifjúsági bibliaóra Pomázon 19 órától. Szent Háromság utáni 18. vasárnapon 9 órától istentisztelet Csobánkán, presbiter és gondnok választói közgyűlés. 10 óra 30 perctől istentisztelet Pomázon, presbiter és gondnok választói közgyűlés. 15 óra 30 perctől pedig kreatív gyermek délután és a családos szülők igei alkalma gyülekezeti házunkban. 8-an életüket vesztették, és több mint 130-an megsérültek a néhány hete Erdélyben a nagy viharban. Súlyos anyagi károk keletkeztek a bánsági, erdélyi, valamint moldovai megyékben, ahol házak és templomok tetejét tépte le a vihar. A Magyarországi Református Egyház vezetői adakozásra kérik a jószándékú embereket, mai perseinket, így az erdélyi testvéreink megsegítésére ajánljuk fel. Mai istentiszteletünk alkalmán bemutatkoznak presbiter és gondnokjelölt testvéreink. Felkérem Óvári né Herpai Dórát, a jelölőbizottság elnökét, vezesse le a bemutatkozást.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és ahogyan elhangzott, a jövő hét vasárnap lesz presbiter és gondnokválasztás gyülekezetünkben. 2 héttel ezelőtt a jelölt lista lezárult, és a jelölt listán szereplő neveket megismerhettük itt az istentiszteleti alkalmunkon. És most a presbiter és gondnokjelöltek bemutatása következik. Kérem a kedves testvéreket, hogy itt az úrasztala körül álljanak fel. Benkó Tamás, Bíró István, Blaskó Mihály, Cseri István, Erdélyi Sándor, Érfalvi Zsolt, Gombos Lajos, Hardi Péter, Malmos Attila, Mazarai Sándor, Nagy Attila, Nagy István Péter, Sánta János, Szabó István és Takács László testvéreket. Szeretettel köszöntöm a kedves jelölteket, és névsor szerint 2 percben történne a bemutatkozás. Elsőként Benkó Tamás várjuk.
Áldás békesség, köszöntöm a gyülekezetet. Benkó Tamás vagyok. 2009-ben költöztem ide Pomázra a feleségemmel. Azóta élünk itt, és vagyunk a gyülekezet tagjai. Itt születtek meg gyerekeink, 4 gyerekünk van egyelőre, akik szintén ide járnak a gyülekezetbe. Általában ilyenkor ugye kint vannak a gyerekmegőrzőben. És hát azóta veszünk részt a gyülekezet életében. Alapvetően 6 éve az előző ciklus óta volt presbiterként, illetve hogy elhangzott a gyerek délutánnal párhuzamosan van a szülőknek alkalom, ennek a szervezését végezzük most éppen ketten a feleségemmel. Köszönöm szépen.
Áldás békesség, Bíró István vagyok. Most leszek harmadiszbe megválaszolva a presbiternek, ha megleszek. Nős vagyok, 3 gyerekünk van. Egyet biztos ismertek, énekkorvezető és hitoktató. Egy hajóvezető, egy meg ápolónő. Köszönöm szépen.
Áldás békességet, Blaskó Mihály vagyok. 1995 óta tartozunk a gyülekezethez, feleségemmel együtt. 3 gyermekünk van. Az Úrtól kapott talentummal, a zenei talentummal próbálunk feleségemmel együtt hozzájárulni a gyülekezet életéhez. Pilisszentlászlón élünk. 3 gyermekünk van, de nem jelent akadályt az, hogy ennek a gyülekezetnek élő képviselői lehessünk.
...1970 óta élünk Pomázon, hát feleségem előbb, 70-ben már a gyülekezet tagja volt, én majd kicsit később, 80 körül lettem presbiter, 1980 körül, családom, 3 gyerekünk volt, egyikük meghalt az idősebbik, de Isten kegyelmében megnyugodtunk benne, 3 unokánk van, az egyiket mi neveljük, és hát azóta a családunk mindig munkálkodott a gyülekezet életében, feleségem gyermekmunkát, ifjúságmunkát együtt végeztünk sok évig, és most, hát nem is tudom, a hányadik ciklusban jelölt vagyok. Köszönöm, hogy meghallgatta.
Hát ez békesség. 1949 óta élünk Pomázon. 67-68-ban lettem presbiter, azóta szinte folyamatosan. A családi hagyományt követve mi orgonálunk, és még csináljuk. Köszönöm.
Érfaladi Zsolt vagyok, előző év májusában költöztünk Pomázra, 7 gyermekem van, és hát mióta ide költöztünk, azóta igyekszünk a gyülekezetben aktívan részt venni és segíteni, támogatni. Annyit szeretnék elmondani, hogy én késői megtérőként 24 évesen adtam át az életemet Istennek vállon, onnan költöztünk ide, ott is voltam egy időben presbiter. És szeretnék itt is az lenni. Köszönöm szépen.
Áldás békesség, Hardi Péter vagyok. Egy protestáns családba születtem, édesapám református, édesanyám evangélikus volt. Én magam a Debrecen Református Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Teológiai Akadémián lelkészi oklevelet szereztem. 1981 év óta élünk Pomázon feleségemmel, 3 gyermekünk van. Egyháztörténés szerettem volna lenni, zsinatra kerültem, ott különböző osztályokon szolgáltam, egyebek között a sajtóosztályon is újságíró lettem. Ezt a lehetőségemet itt a gyülekezetben és az Áldás Békesség című újságban igyekezek kamatoztatni, ide írok cikkeket, portrékat. Amikor megkérdezték a testvérek, hogy vállalnék-e presbiteri szolgálatot, akkor azt az igét kaptam, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ugye ez a Sámuel első könyvének 3. részének a 9. verse. Amennyiben a testvérek megtisztelnek a bizalmukkal és presbiterré választanak, akkor ennek az igének a fényében igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni. Köszönöm szépen.
Először is köszönöm szépen, hogy gyülekezet ismét bizalmat szavazott nekem, és hogy jelöltek. Malmos Attila vagyok, itt születtem Pomázon, ebben a gyülekezetben élek, ide tartozok, itt kereszteltek, itt konfirmáltam, ebben a gyülekezetben járok, most már elég régóta, van 3 lányom, 1 feleségem. Végzettségemet tekintve én villamosmérnök és fizikatanár vagyok, és egy műszaki szakközépiskolában tanítok mindenféle emberkéket, középiskolásokat is, illetve felnőtteket is különböző tanfolyamokon. Ennek a gyülekezetnek valamikor 1999-2000 óta vagyok presbitere. A 90-es évek közepén 10 évesként ismertem meg Jézus Krisztust az én személyes megváltómnak, és ez egy fontos dolog, és nem egy egyszerű dolog ezt megélni, tehát sokszor ezt könnyebb kimondani és megélni ezt, sem mint azt, hogy a mindennapokban megtapasztalni és megélni. Én úgy gondolom, hogy a presbitériumnak valami olyasmi lenne a feladata, ahogy amikor majd esküt teszünk rá, hogy a presbiter gyülekezet lelki és anyagi javainak a sáfára, tehát hogy arról gondoskodik, a sáfár valami ilyesmit jelentene. Ennek mind a kettőnek meg kell lennie. Ezen lehet vitatkozni, hogy mennyire valósul meg, hogy mind a lelki, mind az anyagi javakért felelünk. Nagyon sokan azt mondják, hogy a presbitérium az nincs igazi lelki dolgokban benne. Azoknak az embereknek csak annyit tudok mondani, hogyha a presbitérium nem működik megfelelően, akkor a gyülekezet Lukas tetejű templomban ül, a lelkészek nem arra figyelnek, nem tudnak arra figyelni, hogy ők gyülekezet lelki vezetői legyenek. Tehát itt a presbitériumnak igenis fontos szerepe van. Ezt főleg azért mondom, mert ugye 15 fő vállalta a presbiteri jelöltséget egy olyan gyülekezetbe, ahol ennél jóval több presbiteri hely lenne, és sajnos ez nem csak a pomázi gyülekezetre jellemző, hogy nem sikerül feltölteni a presbiteri létszámot, hanem nagyon sok budapesti nagy gyülekezetre jellemző az, hogy nincs meg a presbiteri létszám, és a gyülekezet csak akkor tud működni, hogyha mindenki együtt dolgozik ezen, és jövő együtt gondolkodik azon, hogy hogyan és mint épüljön a gyülekezetnek a jövője. És egy karikatúra jut az eszembe, amit még a 90-es években láttunk, amit a Szedlák Tibor mutatott nekünk. Akkor csináltunk egy ilyen ifjúsági csendes hétvégét, és arra készült egy ilyen kis füzet, és abban volt egy ilyen kép, hogy volt egy szekér, sok-sok ember ücsörgött, és azt a szekért egy lelkész ruhába öltözött emberke húzigált, és majd kilógotta bele. A másik képen pedig egy olyan kép volt, amin sok ember volt szintén, páran fönnültek a szekéren, a lelkész húzta, és nagyon sok ember tolta vele együtt. Tehát mindenkinek szerintem a gyülekezetben megvan valamilyen feladata, mindenkinek adatik valamilyen feladat, amit az Istentől kapott, hát ezt be kellene tölteni, és gyülekezet akkor tud működni, fejlődni, mind lelki, mind anyagi értelemben, hogyha mindenki, amit kapott, azt valamilyen formából oda tudja adni. Nem biztos, hogy ez mindig állandóan működni fog, mert van úgy, hogy az ember elfárad, vagy eltávolodik Istentől, de utána vissza lehet térni. És utána újra lehet ezt a feladatot kivenni. És ha sokan mozdulnak egy irányba, akkor ez nem, nincs hiány. Jó? Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Áldás békesség, nevem Mazarai Sándor. 25 évesen fiatal felnőttként egy kisebb evangélium gyülekezetben tértem meg, majd megházasodtam, 96-ban és 2000-ben ide költöztünk Pomázra. Miután feleségem egyszerre okos és gyönyörű, ez már akkor olyan kihívás elé állított, hogy jobbnak láttam a gyülekezethez nagyon gyorsan csatlakozni. Ez természetesen csak vicc, nem ezért csatlakoztam a gyülekezethez. És két gyermekünk már kiskora óta a gyülekezetbe jár, mind a ketten konfirmáltak, fiam éppen az idén. És hát több mint 20 éve az Úristen nagyon a türelemmel próbál belőlem embert faragni, mert tiszteletes úr a 1. Korintus 13-ból pontosan leírta, hogy én milyen vagyok. De magam részéről csak azon igyekszem, hogy ebben minél kisebb ellenállást tanúsítsam vele szemben. És köszönöm a bizalmukat.
Áldás békesség, Nagy Attila vagyok. Születésem óta a gyülekezet tagja. 2010 óta vagyok presbiter, és a építési bizottságban dolgozom, segítem a munkát. És a templomnak meg a parókiának a felújítási munkáiba tudok segíteni, meg ezután is ebben próbálok részt venni.
Áldás békesség, dr. Nagy István Péter vagyok. Egy református katolikus vegyes családba születtem, de a református tradíciók voltak erősebbek a családba. Édesanyám, aki református tanítónő volt, az ő családja 1635 óta református. Én 12 évesen konfirmáltam, igyekeztem egész életemben aktív reformátusként élni, ez különböző intenzitással sikerült. Egyik ilyen emlékezetes, amikor talán az aktivitásom jó volt, az a Szentendrei Református Gimnázium szervezésében, építésében való részvételem az első pillanattól kezdve. Itt mérnök közgazdászként általában a műszaki és a gazdasági dolgokkal foglalkozom, amit talán néha unis a gyülekezet, jobbára a gazdasági dolgokat viszem, de meggyőződésem, ugyanúgy, ahogy itt már a presbiter testvéreim mondták, hogy nagyon is lényeges az, hogy lássuk, hogy milyen erőfeszítéssel próbáljuk meghálálni mindazt, amit az Úristen nekünk adott. Köszönöm.
Áldás békesség, Sánta János vagyok. Még egy hétig a gyülekezet gondnoka. Még 74 óta élünk Pomázon, van két felnőtt fiam, két unokám. Előző bemutatkozáskor is elmondtam már, hogy ez a kevésbé lényeges az, hogy mi vagyok én, földműves, bányász, vagy halász, vagy bármi más. Az Úr Jézust az érdekli, hogy hogy állok én előtte. Odaadtam a szívem neki, vagy pedig még mindig magamnak tartogatom, vagy pedig szívvel és lélekkel őt követem és őt szolgálom. Megragadom ezt a pillanatot, és elnézést, már többször is felolvastam, mit szerettem volna mondani, mert nem szeretnék úgy járni, mint akiknek kifogyott a mécsesükből az olaj. Elfelejtsem, mit akarok mondani. Először is szeretném megköszönni az Úrnak a tegnapi napon nyújtott segítségét, mellyel el tudtuk végezni a templom körül azt a munkát, amit már régóta szerettünk volna megtenni. Köszönjük a szép időt, a sok erőt, energiát, amit biztosított nekünk. Áldott legyen mindenkor az ő szent neve. Magam részéről szeretném megköszönni a munkában résztvevő testvérek segítségét, munkáját és szorgalmát egyaránt. Szeretném megköszönni a finom falatokat, amit Kispiri kedves figyelmességgel hozott mindnyájunknak. A személyes mondandóm az a szombati ige üzenetében található örök igazságnak. Ne hagyd serben senkit, aki közel áll házad és hazád népéhez. Ne hagyd serben a lelki házhoz tartozókat, a gyülekezetedet, egyházadat és az evangélium ügyét. Tartsunk ki mindvégig Urunk mellett, ő mondta, hogy légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. Jelenések 2:10. Köszönöm szépen.
Takács László vagyok, áldás békességet kívánok mindenkinek. Én nem abban a szerencsés helyzetben születtem, hogy ebben a gyülekezetben kezdhettem volna az életemet. Én egy kóborló lélek vagyok, Békésen születtem, Biharban nőttem fel, és Debrecenben jártam, gimnáziumban, Budapesten, egyetemre, sokfelé jártam. Sokféle gyülekezetet ismertem meg, de minden gyűrődésben maradtam tagja a református egyháznak. 1988-ban költöztem Pomázra, 2 év múlva presbiternek választottak a gyülekezetbe. Közel 20 évig voltam az énekkar aktív tagja, közel 10 évig pedig gondnoka voltam a gyülekezetnek. De vannak nehéz évek, meg nehéz idők az ember életében, és nem elég szájjal mondani, hogy Uram, Uram, hanem föl kell néznünk a templomok csúcsára, ahol meglátjuk a kakast. És ez a kakas ugyanarra figyelmeztet bennünket, mint Pétert, hogy bizonykodtál, de azért megtagadtad az Urat. Lemondtam a gondnoki tisztemről, és az utóbbi években többször, több helyről kaptam egy igét. A ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. És amikor engem megkérdezett a bizottság egyik tagja, hogy vállalom-e a jelöltséget, azt mondtam, hogy én vállalom a jelöltséget. Ha az Úristen arra indítja a gyülekezetet, hogy bizalmat ad nekem, vállalom a gondnoki tisztséget. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szabó István testvérünk nem tud jelen lenni most egészségi állapota miatt, viszont küldött egy rövid bemutatkozást, amit én szeretnék most felolvasni. Szabó István vagyok, Debrecenben születtem 1960-ban. Több mint 20 éve az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vagyok humánpolitikai vezetője. 23 éve lakunk feleségemmel, Krisztinával és Bori lányunkkal Pomázon. Köszönet a gyülekezetnek, hogy befogadtak, mint családtagot, és részesei lehetünk a református élet alkalmainak. A Psalmusz kórus tagjai vagyunk. Én felnőtt fejjel konfirmáltam, 2016 márciusa óta a liturgia olvasás megszervezésének szolgálatában veszek részt. Hosszantartó betegségem miatt most nem tudok személyesen megjelenni. A gyógyulásba vetett hitemmel együtt egy igét szeretnék idézni. Pál apostol 2. levele a Timóteushoz, 1. fejezet 8. vers. Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Presbiter jelöltjeink bemutatkoztak, és én szeretném megkérni 2 gondnok jelöltünket, Malmos Attilát és Sánta Jánost, hogy a gondnok jelöltséggel kapcsolatban is egy pár gondolatot szóljanak. Köszönöm szépen.
Gondok jelöltséget azért vállaltam újra, mert úgy gondolom, hogyha bizalmat kaptam a gyülekezettől arra, hogy a gyülekezetnek a gondnoka legyek, akkor ez kötelezettség is számomra is, abban a szempontból, hogyha megszólítottak, akkor újra vállaljam azt a szolgálatot, amit eddig a gyülekezetben végeztem. Köszönöm szépen.
Én nagyjából igyekeztem összefoglalni azt, amit presbiterként és gondnokjelöltként gondolok a gyülekezetnek az életéről. Én azt szeretném, hogyha egy gyülekezet jól működik, akkor mindenki vegye ki a részét a gyülekezet életéből, a gyülekezet feladataiból, az a saját lehetőségeihez, tehetségeihez, Istentől kapott elhívásának mértékében, és a saját élethelyzetének a mértékében. Ennyit tudok erről mondani. Nehéz dolog ez. Akik már régebb ideje presbiterek vagyunk, azok tudjuk nagyon jól, hogy a presbiteri tisztség, gondnok tisztség azért nem mindig kellemes és nem mindig egyszerű feladat. Csak úgy lehet ezekben a dolgokban megállni, hogyha az ember Istenre figyel, hogyha folyamatosan bűnbánatot tud tartani, és észreveszi azt, amit Isten neki mond, hogy miben hibázott, miben kell változnia neki személyesen, nem pedig másoknak. De ez egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig figyelnünk kell egymásra, hogyha bármilyen konfliktus, vita van, akkor azon legyünk, hogy ezek a konfliktusok, viták ne kiéleződjenek, hanem elrendeződjenek, azért, hogy a missziói parancsnak a gyülekezet eleget tudjon tenni, és a gyülekezet lelki vezetőit tudja segíteni a presbitérium és a gondnok. Én azt látom, én is látok pár gyülekezetet, hogy mi hogy működik, és hogyan élnek meg bizonyos dolgokat. Minden gyülekezet más. Én azt tudom mondani, és azt látom, hogy Pomázon például nem működik rosszul a gyülekezetnek a presbitériuma. Ha visszaemlékszem, meg visszaemlékszünk itt azért, és körülnézünk, akkor a presbitérium az elmúlt évtizedek során nagyon sok mindent meg tudott tenni. Templomfelújítástól, gyülekezetházépítésig, parókiafelújításig, és ezek csak úgy mehettek végbe, hogyha a gyülekezet és a presbitérium együtt tudott működni a lelkészekkel. Én úgy gondolom, hogy ennek továbbra is így kellene történnie, és szerintem bárki is lesz a gondnok, ez ugyanígy fog történni. Köszönöm.
Köszönöm szépen a jelölteknek a bemutatkozást, a gyülekezetnek pedig a jelölést és a közös munkát. Jövő héten vasárnap fogjuk ismertetni részletesen a választás menetrendjét. Én arra szeretném szeretettel kérni a testvéreket, hogy szálljuk rá az időnket. Hosszú lesz a jövő vasárnapi közös alkalom, de ünnep lesz gyülekezetünk számára, úgyhogy szálljuk rá örömmel azt az időt, amibe ez kerül. Köszönöm szépen. Áldás békés.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Jelenlegi gondnok úrnak csak jelzem, hogy a december 31-ig még van megbízatása, nem jövő hétig, úgyhogy. Köszönöm, hogy Csikai Attila eljött helyettesíteni engem erre vasárnapra. Köszönöm szépen, majd egy-két szót kérek, hogy mutatkozz be. És így jelzem, hogy szerda óta még ennyi hangom sem volt, ezért volt szükség, hogy helyettesként jöjjön Attila. Köszönöm szépen, Isten áldását kérem gyülekezetre.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a pomázi gyülekezetet. Csikai Attila vagyok, és idén végeztem Debrecenben, Hittudományi Egyetemen,
és hát úgy alakult, hogy hétfői napon kezdtem meg a szolgálatomat a Váci Bernát Kálmán Református Gimnáziumban, intézményi lelkész vagyok. Hát ifjúsággal szeretek foglalkozni, azt hiszem lesz feladatom, több mint 700 gyerek plusz a tanári kar, és hát most ez az egy hét telt még el eddig, úgyhogy állok elébe a feladatoknak, és azoknak a szolgálatoknak, amelyekre elhívott az Isten, és én itt a gyülekezetnek pedig kívánom azt, hogy bölcs döntést hozzon jövő héten, és hogy Isten útmutatását követve a legalkalmasabb emberek kerülhessenek ezekbe a szép, úgymond pozíciókba. És záró énekünk a 200. dicséret. 200. dicséretünk első versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Fennállva fogadjátok az áldást, az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.